Miért tudunk ilyen keveset Drozdi Győzőről?
Hát az a helyzet, ugye, hogy ez a kötetből is kiderül, hogy Drozdi Győző olyan figurája volt a magyar történelemnek, aki olyan politikai csapathoz tartozott, amelyik 20. századi magyar történelemben tulajdonképpen kisebbségben volt, a demokratikus irányzathoz tartozott, és tulajdonképpen itt ebből kifolyólag minden politikai irányzat, vagy hát sok politikai irányzat üldözte elsősorban a szélsőséges politikai irányzatok.
Hát jelenleg is mindenki a demokrata politikusnak tartja magát, aki a mai magyar közkeletben van.
Természetesen ma más a helyzet, tehát ugye ez a 45 előtti történelemre vonatkozik, pontosan van tehát a rendszerváltás előtti történelemre vonatkozik, és hát abban az időben többször volt olyan fordulat, amikor szélsőséges politikai erők kerültek hatalomra. Hát ugye a második világháború után a kommunista párt eltörésére gondoljunk, ami az ő életében fontos esemény volt, hiszen 45 és 47 között országgyűlési képviselőként sok felszólalással igyekezett megállítani a kommunista párt eltörését parlamenti képviselőként, de ugyanezt tette a 20-as években is, ahol szélsőjobboldali pártocskák és személyek ellen próbált meg tevékenykedni a kisgyűlöl a párton belül.
Lehet azt mondani, hogy Drozdi Győző nem is demokrata, hanem egy valódi liberális volt?
Hát ezzel a kifejezéssel vigyázni kell, mert ez abban az időben valóban liberális volt, csak ez más értelmű, mint ahogy ma a politikai pártok ezt a kifejezést.
Hát értem, de a liberális ebben az esetben azt jelenti, hogy mindent elfogad. Tehát ami demokratikus és ami demokrata, vagy aki demokrata, azt elfogadja.
Nem hiszem, hogy ez így pontos lenne, hiszen alapvetően konzervatív politikus volt, hiszen a kisgyűlöl párt keretein belül politizált gyakorlatilag mindvégig, egész pályafutása során, illetve talán a legelső időszakot leszámítom, amikor Károlyi Mihály pártjában tevékenykedett 1918 és 20 között, de 20-tól kezdve végig a kisgyűlöl párton belül tevékenykedett, és valóban azon belül az úgynevezett liberális szárnyhoz tartozott, ezt így is nevezték abban az időben, de hát ez a liberális szárny tulajdonképpen azt jelentette, hogy ez a csoport volt az, amelyik a legkeményebben kiállt a demokratikus szabadságjogoknak az érvényesítése mellett.
Be lehet sorolni Drozdi Győzőt jobboldali vagy baloldali skatujába?
Hát a mai fogalmaink szerint nehéz, hiszen a mai fogalmakat nehéz ráhúzni az 50 évvel ezelőtti időszakra. Hiszen ez a jó kifejezése, ahogy ezt az előbb is említettem, hogy alapvetően tehát egy konzervatív irányítsága politikus volt, de olyan konzervatív politikus, akitől például távol álltak a jobboldali politikának az árnyai, tehát az antiszemitizmus, vagy a túlzó nacionalizmus, tehát ez őt például egyetlen jellemezte.
Hogyan tudta átvészelni azokat a korszakokat, amikor szinte mindenki üldözte őt?
Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez a könyvből is kiderül, illetve az emlékiratából is kiderül, ugyanis ő egy rendkívül leleményes ember volt, szinte egészen kalandos, ahogy időnként kivágta magát a legkülönbözőbb helyzetekből is. Ez tényleg a kötetnek az egyik legizgalmasabb része, hogy hát a legnagyobb fenyegetése közepette is, szinte humoros eszközökkel is, de mindig talpon tudott maradni, illetve ki tudta kerülni a halálos fenyegetést. Például a 20-as évek, ez egyik legizgalmasabb, legérdekesebb epizód, ha említsem, a 20-as évek elején, amikor a parlament képviselőként a szélsőjobboldallal szemben elég sokszor megnyilvánult, akkor őt a szélsőjobboldali személyek meg akarták gyilkolni, őt is még több más ilyen politikust, és hírét vette, hogy fel akarják őt robbantani, tehát egy ilyen terrorista merényettel, őt is még néhány szemét, és ekkor ő mit csinált, ugye lakását eladta, és beköltött abba a házba, ahol Gömbös Gyula lakott, aki ekkor a szélsőjobboldalnak egy vezér alakja volt, és a parlamentben közölte, hogy ha őt fel akarják robbantani, akkor röpül a vezér is, a szélsőjobboldali csoportok vezére, tehát Gömbös Gyula is. De ez tény valóban.
Magyarul mindig ki tudta játszani az ellene szövetkezőket?
Hát valamilyen módon mindig ki tudta, hiszen soha nem érte olyan súlyos retorzium, mint amely több más politikus a 20-as évek elején vagy 45 után.
Amellett, hogy ő politikus volt, sikeres vállalkozó is egyben. Ez akkoriban megszokott volt, vagy nehéz volt ezeket összeegyeztetni?
Hát ez nyilván ez összefügg a leleményességével, nyilván ebben, tehát üzleti életben is ezek szerint jól tudta érvényesíteni ezeket a képességeit. Egyébként egyáltalán nem volt jellemző, hiszen egy alacsony sorból származó személy esetében ritkaság volt, hogy vagyon tudott gyűjteni. Ő is tulajdonképpen alacsony, vagy hát nem alacsony, de szegény sorból származott, az apja a falusi tanító volt, akire meg is halt, mikor még ő gyermek volt, és teljesen a maga erejéből szerzett vagyont. Legális vállalkozásai voltak, nyomdatulajdonos volt, nagyon szeretett újságírással foglalkozni, többször alapított lapot, ezeket általában be is tiltották néhány év után, úgyhogy valamilyen módon az üzletérben is mindig sikeres tudott maradni.
Mi az oka annak, hogy Drozdi Győző így vagy úgy, de mindig sikeres tudott maradni és talpon tudott maradni mind a két világháborúban, illetve a két világháború között, azonban kifogott rajta már az új rezsim a második világháború utáni korszak, és 1970-ig hát lényegében teljes szürkeségben élt és halt meg.
Hát igen, ez nyilván abból is fakad, hogy rendkívül eleményes volt, és volt egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogy rendkívül jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezett. Tehát mindazon túlmenően, hogy ő nagyon keményen támadott bizonyos szélsőséges politikai erőket, láthatóan jó politikusként is tudott viselkedni, tehát a szónak a pragmatikus értelmében rendkívül jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezett, nagyon sok befős embert ismert, és sok esetben látható is a pályáján, hogy ha valahol érte egy valamilyen kudarc, akkor a másik irányban rögtön el tudott helyezkedni. És például, amikor 1939-ben a parlamentbe nem tudott bejutni, egy választási visszaéléssel megfosztották a mandátumától, akkor nagyon az ország legnagyobb lapkiadó vállalatának, az Esti Kurírnak a vezérigazgatói székébe került. Tehát mindig tudott egy olyan megoldást találni, amit hát tovább rendítette. Hát 47 után nem tudott találni, de azt hiszem, hogy ez nem érthető is, hiszen akkor egy olyan politikai rendszer hát került hatalomra, amit gyakorlatilag nem lehetett megkerülni.